péntek este 8 órakor a Látszótér rádióban. Egy óra törökösen. Akviszkérdés következik. Előről a jelen, hátulról bóvli, össze-vissza őrlő. Mi az? A válaszokat a radiokukac@latszotér.hu e-mail címre várom. Még egyszer a kérdés. Előről a jelen, hátulról bóvli, össze-vissza őrlő. Mi az? Amint arról az előző törökösemben már esett szó, a kolhozok nem rendelkeztek gépekkel, berendezésekkel. A mezőgazdasági termelést kiszolgáló technika a géptraktorállomásokon volt. 33. januárjában megalakultak a géptraktorállomások politikai osztályai. Ezeknek a feladata a kollektivizáció további levezénylése és a kolhozok politikai megerősítése volt. Moszkvából, Leningrádból és más nagyvárosokból 16 ezer munkás érkezett Ukrajnába ebből a célból. A földműveléshez nem értettek ugyan, és a helyi viszonyokat sem ismerték, de vakon követték a párt utasításait. Munkájukat a helyi belbiztonsági szervek segítették. 33-ban a politikai osztályok 34 ezer kulákot lepleztek le. Ez év január 19-én közös párt és kormányhatározat született a kolhozok és egyéni gazdaságok kötelező gabona beszolgáltatásáról. Bevezették többek között a gabonakészletezés hektáronkénti elvét. Tavasszal a kolhozok tudomására hozták, hogy mennyi gabona maradhat náluk, és mennyit kell beszolgáltatniuk az államnak. A felesleget akár el is adhatták. A kolhozokban termelői brigádokat és munkacsoportokat hoztak létre. Bevezették a norma megállapítást és a teljesítmény szerinti bérmegállapítást. A kolhozokat ellátták gépekkel. 29. szeptemberében gördült le a zaporizsiai kommunár gyár futószalagjáról az első ukrán kombájn. Az iparosítás és kollektivizálás következtében gyökeresen megváltozott az ukrán társadalom. Végérvényesen eltűntek a gyártulajdonosok, a kereskedők, a szorgalmasan dolgozó, magántulajdonnal rendelkező parasztok. Megszűnt a gazdaszellem falun, átadva helyét a modernkori rabszolgaságba taszított szovjet kolhozparasságnak. Másfélről 4,5 millióan nőtt a munkások száma, a korábbi egyharmadáról közel kétharmadnyira a városi lakosok aránya. A szegény rétegek előtt megnyílt az út a felsőfokú tanintézményekbe. Kialakult egy gyökeresen új értelmiségi réteg. Ez elfogadta a kommunista ideológiát, és megpróbálta szívvel, lélekkel, vagy csak azt hazudva kiszolgálni kenyéradó gazdáit. Létrejött egy új kiváltságos rend, a párt nomenklatúra, vagyis a pártszervezetek vezetői, akik külön üzletekben vásároltak, bármihez hozzájuthattak, saját kórházakban kezelték őket. Az iparosítás és a kollektivizáció befejezésével a bolsevikok szerint a Szovjetunióban 1936-ra felépült a szocializmus. Igazodva a társadalmi kihívásokhoz, az országnak új alkotmányra volt szüksége, amit ez év december 5-én rendkívüli tanácskongresszus jóvá is hagyott. Bő egy hónapra rá, 37. január 25-e és 30-a között tartott az összukrán tanácskongresszus. Ez elfogadta az ukrán-szovjet szocialista köztársaság alkotmányát. Ukrajna új neve, ukrán szocialista szovjet köztársaság helyett ukrán szovjet szocialista köztársaság lett. Legmagasabb államhatalmi szerve pedig Ukrajna legfelsőbb tanácsa. Annak két ülésszaka között a hatalmat pedig a legfelsőbb tanács elnöksége gyakorolta. A végrehajtó hatalom továbbra is a népbiztosok tanácsa kezében összpontosult. A köztársaságok az alkotmány szerint bátran kiléphettek az unióból, de a valóságban ez elképzelhetetlen volt. Az ukrán szocialista szovjet köztársaság fővárosa 34-től Harkiv helyett Kijev lett. A 36-os alkotmány értelmében az állampolgárok rendelkeztek minden alapvető emberi és politikai joggal. A felvonulásokon Sztálin dicsőítették, de éjszakánként a rettegés volt az úr. A Csorni Voronoknak nevezett rendőrségi kocsik járták a városokat és falvakat. Jaj volt annak a családnak, amelyiknek a háza előtt megállt, mert onnan valaki eltűnt évekre, vagy akár örökre. Koholt vádak alapján, sok esetben bírósági ítélet nélkül. A kommunisták és vezérük Sztálin csak megfélemlítéssel tudták hatalmukban tartani a népet. Mindenütt ellenséget kerestek, és ha nem találták, akkor kineveztek valakit vagy valakiket annak. Fortélyos félelem igazgatott ekkor, és ez beleivódott mindenbe. A 20-as, 30-as évek fordulóján a Szovjetunióban tehát kialakult a totalitarizmus, és annak csúcsra járatott formája a sztálinizmus. Ennek jellemzői a tekintélyelvű bürokratikus államigazgatás, a párt és az államhatalmi szervek összefonódása, a társadalom szigorú ideológiai ellenőrzése, megtorló intézkedések az uralkodó rendszer ellenségeivel és ellenzékével szemben. A sztálinizmus kifejezést először Lazar Kaganovics alkalmazt, természetesen pozitív kicsengéssel. Ukrajna élén csupa olyan ember állt, aki teljes mértékben kiszolgálta ezt a rendszert, és teljesítette Sztálin akaratát. Mivel az ukrán szocialista szovjet köztársaság pártállam volt, ezért minden hatalom az ukrán kommunista párt kezében összpontosult. A nagy francia forradalom óta viszont tudjuk, hogy a forradalom felfalja gyermekeit. A pártvezetők sem kerülték el sorsukat, őket is bedarálta a sztálini gépezet. Az ukrán kommunista párt főtitkárát, Stanislav Kosziort 38-ban leváltották. Helyét egy bizonyos Nikita Hruscsov vette át. A népbiztosok tanácsa élén is változások történtek. Vlasz Csubárt még az éhínség után 34-ben menesztették. Az ilyen magas beosztásból történő felmentés életveszélyes volt az érintett személyére nézve. Legtöbbször a nép ellenségének nyilvánították, amit kivégzés vagy több évtizedes munkatábor követett. A 30-as években folytatódott a szovjet rendszer megtorló politikája, a valós vagy vélt ellenségeivel szemben. A bolsevikok lemondtak még a törvényesség látszatáról is. A 30-as évek második fele a nagy terror időszakaként vagy jezsovscsinaként került be a történelembe. A jezsovscsina Nyikolaj Jezsovról, az NKVD vezetőjéről kapta a nevét. 34 után a másképp gondolkodó küldözése tömeges méreteket öltött. Ekkor gyilkolták meg Szergej Kirovot is. 34. december 1-én Leningrádban egy Leonid Nikolajev nevű magányos gyilkos lőtte le a Leningrádi Pártbizottság első titkárát. A gyilkossággal kapcsolatban több verzió is közszájon forgott. Az egyik szerint Leonid Nikolajev azért ölte meg Kirovot, mert annak viszonya volt a feleségével. A másik változat hívei úgy gondolják, hogy Sztálin szervezte az egészet, Kirov ugyanis nagy népszerűségnek örvendett a népkörében, vagyis Sztálin féltette a hatalmát. Sztálin ezt a gyilkosságot arra használta fel, hogy beindítsa a terrorgépezetet. Tömeges kampány indult az osztályellenségek leleplezésére és a velük szemben megtorló intézkedések foganatosítására. Bírósági ítélet nélkül emberek milliói kerültek a gyilkos gépezet lánctalpai alá. Létrejöttek az NKVD, azaz a belügyi népbiztosság, különleges trojkái. Ezekbe a trojkákba, azaz hármasokba, helyi szinten a pártbizottság titkára, a tanácselnök és a belbiztonsági szervek vezetője tartoztak. Legfelsőbb szinten pedig Sztálin, Molotov, Kaganovics, Hruscsov, Mikoyan vagy valaki más a központi vezetés tagjai közül. A trojkák bíróságon kívüli ítélkező szervként működtek. 34. december 1-én a Szovjetunió Központi Végrehajtó Bizottságának elnöksége elfogadta a terrorcselekmények előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos vádak kivizsgálásáról szóló határozatot. Ezeket az ügyeket 10 nap leforgása alatt kellett kivizsgálni ügyvéd és ügyész nélkül. Fellebbezésnek vagy kegyelemnek helye nem volt. 37-től kezdve hasonlóan bírálták el a kártevők és a diverzánsok ügyeit is. Sztálin személyes utasítására fizikai kényszerítő eszközöket is alkalmazhattak a letartóztatottakkal szemben. Sztálin politikájának gyakorlati megvalósítói a belbiztonsági szervek voltak. Az idők folyamán sokféleképpen nevezték őket, de a lényeg mindig ugyanaz maradt. Sztálin utasításainak végrehajtása. 17 és 22 között ennek az összoroszországi rendkívüli bizottságnak Félix Edmundovics Dzerzsinszki állt az élén. Feladata az ellenforradalom és szabotázs elleni harc volt. Vezetői Dzerzsinszki 26-os halála után Menzsinszki, Jagoda, Nikolaj Jezsov és Lavrentyi Beria véreskező gyilkosok voltak. 34. június 10-én hozták létre a javító munkatáborok és telepek fő igazgatóságát. Oroszul a Glavnoje Upravlenije Lagereit, rövidítve a gulágot. A 37 és 38 közötti tömeges megtorlások idején a gulágon 10 millió rab sínylődött. Ők állították elő a Szovjetunió ipari termékeinek 1/7-ét. A munkatáborok lakói részt vettek a Fehér-tenger, Balti-tenger és a Volga-Don csatorna építésében, a volgai Uszty-Kamenogorszki vízerőművek létrehozásában és az ország távol-keleti és szibériai részében húzódó vasútvonalak lerakásában. A tömeges megtorlások kiterjedtek a társadalom minden rétegére, a párt és az állam vezetőire, katonákra, tudósokra, munkásokra, parasztokra. Több ellenforradalmi szervezetet lepleztek le ezekben az években, köztük az Ukrán Nemzeti Központot, az Ukrán Katonai Szervezetet, a Lengyel Katonai Szervezetet, a Kijevi Fehérgárdista Terrorista Központot. 37 második felében majdnem teljes egészében kiirtották Ukrajna kormányát és az Ukrán Kommunista Párt Központi Bizottságát. A pártkongresszus szavazatszámláló bizottsága elnökének pedig azért kellett meghalnia, mert tudta, hogy 34-ben Sztálin megválasztása ellen nem hárman szavaztak, hanem 292-en. A Vörös Hadsereg sem úszta meg a megtorlásokat. Marsallokat vádoltak meg és állítottak bíróság elé, kivégezték a kijevi és a harkivi katonai körzet parancsnokait. A második világháború kirobbanása előtt a parancsnokok harmadának volt csak felsőfokú végzettsége, további egyharmaduk pedig még középiskolával sem rendelkezett. A megtorlásokat végző belügyiseket is elpusztították. Elvtársai végezték ki Jagodát és Jezsovot is. Sztálin a tömeges megtorlásokat azzal magyarázta, hogy a szocializmus építése során fokozódik az osztályharc. az ellenséget pedig ki kell írtani a boldogabb jövő érdekében. A kirakat perek idején a vádat a Szovjetunió főügyésze Andrej Vyshinsky képviselte. Azt vallotta, hogy a vádlott elítéléséhez elegendő, ha bevallja bűnét. A bíróságnak nem kell rábizonyítania semmit. A bolsevikok fokozatosan felszámolták az ukránusítás politikáját is. 29-ben határozat született arról, hogy az állami szervek és az országos vállalatok egymás között, valamint a központtal ezután csak orosz nyelven érintkezhetnek. Az ukránul beszélőket nacionalista elhajlással vádolták meg. Legutóbb a törökösemben már szó esett róla, hogy 33-ban rendkívüli hatáskörrel felruházva Ukrajnába érkezett Pavel Postisev, aki harcot indított az ukránosítás ellen. Ez év július 7-én Mikola Skripnik oktatásügyi népbiztos az ellene felhozott koholt vádak hatására öngyilkos lett. Akinek csak egy kicsi köze is volt az ukránosítás folyamatához, azt meghurcolták, megsemmisítették. Felszámolták a nemzeti kisebbségek iskoláit, és 39-ben a nemzeti járásokat, városi és községi tanácsokat. Az oktatás feladata a marxista ideológia elsajátítása, a kommunista párt és Sztálin iránti feltétlen odaadás meghonosítása volt a nép körében. A kommunista rendszernek ugyanis nem volt szüksége gondolkodó emberekre, csak jól működő csavarokra az ő általuk irányított gépezetben. Az iparosítás következtében fejlődésnek indult termelésben, azonban nem dolgozhattak írástudatlan emberek. 39 végére alapjában véve sikerült felszámolni az írástudatlanságot. A felnőtt lakosság csupán 15%-a maradt ezután írástudatlan. Az iskolákban kommunista nevelés zajlott. Már kisiskolás kortól a tanuló tagja lett valamilyen ifjúsági szervezetnek, mini bolsevik pártnak. Így készítették fel őket a majdani nagy párttagságra. Az elemisták októbristák voltak, és vörös csillagot viseltek a kis Uljanov, Lenin arcképével. Az általános iskolás tanulókat 9 éves koruktól pionírokká, úttörőkké avatták, így a pionír szervezetek tagjaivá váltak. A vörös nyakkendő viselete kötelező volt. Ezek a szervezetek 35 óta működtek. Amikor a tanulók betöltötték a 14. életévüket, és arra érdemesnek találtattak, komszomolisták, ifjú kommunisták lehettek. A tagoknak komszomol jelvényt kellett viselniük, amelyen Lenin arcképe domborodott. Az iskolákban 36-tól alakultak komszomol szervezetek. 1930. július 25-én a párt határozatot hozott az általános kötelező oktatásról, ennek értelmében az elemi négyosztályos képzés kötelező volt mindenki számára. 38-ban vidéken megkezdődött az áttérés az általános elemi, a városokban pedig az általános hétosztályos oktatásra. Az iskolák eloroszosodtak. Orosz mintára módosították az ukrán ABC-t és a nyelvtant. 38. április 24-én bevezették az orosz nyelv oktatását Ukrajna minden iskolájában. A szakemberek felső és középfokú képzése a főiskolákon és technikumokban zajlott. A 20-as, 30-as évek perei következtében a régi szakembereket gyakorlatilag kivégezték. Újakra volt szükség, akik műveltsége, tudása meg sem közelítette a régiekét, de elkötelezett hívei voltak az új rendszernek. 8 év alatt 35-ről 190-re bővült a főiskolák száma. 33. március 10-én újraindultak az állami egyetemek Harkivban, Kijevben, Odesszában, Dnipropetrovszkban. Nőtt a középfokú szakiskolák száma. 37-ben már 576 ilyen tanintézmény működött, ezekben 159 ezer szakiskolás tanulhatott szakmát. Az Ukrán Tudományos Élet központja az akadémia volt. Volodymyr Lipszky után az akadémia elnöke Daniil Zabolotnyi lett. Őt Olekszandr Bohomolec követte az elnöki székben. 33-ban az osztályokat, tanszékeket megszüntették, és az akadémiát kutatóintézetek egyesülésévé alakították át. 28-ban nyílt meg Harkivban az Ukrán Fizikai Műszaki Kutatóintézet. Itt sikerült először a lítium hasadási folyamatát megfigyelni. Dmitro Hrave matematikai iskolájában sok tehetséges matematikus kutatott. Mikola Krilov dolgozta ki a matematikai fizika alapjait, Mikola Boholyubov pedig megteremtette a nem lineáris matematikát. Igor Kurcsatov, a szovjet atombomba atya, 31-32-ben dolgozott a Harkivi Ukrán Fizikai Műszaki Kutatóintézetben. Lev Landau is a Harkivi Ukrán Fizikai Műszaki Kutatóintézetben írta a kinetikus plazma elméletről szóló művét. A nagy terror idején azzal vádolták meg, hogy a németeknek kémkedik. Az életét egy másik tudós, Kapica mentette meg, aki levelet intézett Sztálinhoz, amelyben rámutat a vád képtelenségére lévén Landau, zsidó. 32-ben Jevhen Paton megalapította a villanyhegesztési kutatóintézetet. Ő dolgozta ki az olvasztó adalékkal végzett villanyhegesztés módszerét, amit a gyakorlatban a Magnitogorszki kohászati kombinátban alkalmaztak először. Jurij Vasiljovics Kondratyuk, ukrán tudós feltaláló, a rakétatechnika és űrrepülés elméletének egyik úttörője. Az általa megalkotott úgynevezett Kondratyuk útvonalon érte el az Apollo űrhajó a Holdat. Kondratyukot 1930-ban letartóztatták. Olekszandr Pallagyin biokémikus, Olekszandr Bohomolec híres korboncnok, Daniil Vorontsov fiziológus, Volodymyr Filatov, Nikolaj Strazenko orvos, Mikola Holodny és Olekszandr Szapegin pedig növénynemesítő és genetikus volt. Az ukrán tudósokat is kegyetlenül üldözték. Sokukat letartóztatták, munkatáborokba küldték, vagy szimplán kivégezték. Mihajlo Hruszewski történész 24-ben tért haza a száműzetéséből. 31-ben letartóztatták, később arra kényszerítették, hogy Moszkvába költözzön. 34-ben rejtélyes körülmények között életét vesztette. A megtorlások egyik vezetője Trohim Lisenko agronómus, a Micsurini agrobiológia képviselője, a tudomány szerencse lovagja volt. Üldözte tudományos ellenfeleit, elsősorban a genetikát és annak művelőit. A 20-as-30-as években a párt ádászharcot hirdetett a nemzeti irodalmak, így az ukrán irodalom ellen is. Írók, költők, művészek tucatjai lettek a megtorlások áldozatai. 32. áprilisában látott napvilágot a párt határozata az irodalmi és művészeti szervezetek átalakításáról, ennek értelmében felszámolták az irodalmi művészeti egyesületeket. 34-ben megalakult az Ukrajnai Szovjet Írók Szövetsége. Az íróknak ezután a szocialista realizmus, azaz a szocreál módszereit kellett alkalmazniuk, vagyis kötelesek voltak dicsőíteni a szovjet rendszert és a nagy Sztálint. Akik erre nem voltak hajlandók, azokat elpusztították. Az 1920-30-as éveket ezért kivégzett újjászületésként emlegetik. 33 tavaszán letartóztatták Mihajlo Jalovij költőt, barátja Mikolaj Viljovij, akinek, mint a legutóbbi törökösömből ismert, jelszava el Moszkvától irány Európa volt, Jalovij letartóztatására öngyilkos lett. Összesen csak nem 500 író lett a megtorlások áldozata. Voltak, akiket a gulágra száműztek, másokat a Szovjetunió legfelsőbb bíróságának kiszállásos katonai kollégiumai ítélte halálra, megint mások a börtönben vagy a gulágon vesztették életüket. Az írók, költők csak abban az esetben maradhattak életben, ha dicsőítették Sztálint és a szovjet rendszert, valamint mélyen hallgattak a kor tragédiáiról, az éhínségről, a tömeges megtorlásokról. Így kerülhették el a biztos pusztulást Pavlo Tichina, az ukrán szimbolizmus képviselője, a neoklasszicista Maxim Rilszky, Volodymyr Szoszjura, a forradalmi romantikus elbeszélő költeményeiről ismert szimbolista költő, Mikola Bazsan és Juri Janovszky, a proletári irodalom szabad akadémiájának tagjai. Az ukrán írókra rákényszerítették a kisebb rendűségi érzést, az ukrán irodalmat másodlagosnak, az oroszból fakadónak tartották. 33. október 5-én az Ukrán Szocialista Szovjet Köztársaság Oktatásügyi Népbiztossága rendeletet fogadott el a Berezil Színházról, melynek értelmében elbocsátották állásából a színház alapítóját, művészeti vezetőjét és igazgatóját, Lesz Kurbaszt. 33-ban letartóztatták, 37-ben pedig életét vesztette a gulágon. 34. decemberében Harkivban a Városok és Falvak köztársasági olimpiájának záró ünnepségén 300 kobzost és vándorénekes gyűjtöttek össze, tartóztattak le és lőttek agyon. 37-ben a megtorlások áldozata lett Mihajlo Bojcsuk festőművész és a festőiskolája is. A bolsevik hatalom kezdetektől fogva ateista, istentagadó volt. A vallást a népek ópiumának tartották, és harcot kezdtek ellene. 28. január 1-én lépett életbe az Ukrán Szocialista Szovjet Köztársaság közigazgatási törvénykönyve, amely szabályozta a vallásgyakorlást. Ettől kezdve főben járó bűnnek számított a vallásosság. Különösen kegyetlen üldözésnek volt kitéve az ukrán autokefál, azaz a moszkvai pátriárhátustól független, pravoszláv egyház. Ezt 29-ben szovjetellenes tevékenységgel vádolták meg, 30-ban pedig feloszlatták. Papjait börtönbe zárták, sokukat kivégezték. A második 5 éves tervet Sztálin istentagadó 5 éves tervvé nyilvánította. Kezdetét vette a templomok lerombolása és kirablása. A 30-as évek közepére, 1913-hoz képest, a templomoknak csak 9%-a maradt meg. Nyugat-Ukrajna alatt főleg azokat az ukránok által lakott területeket értjük, amelyek a 20-as, 30-as években Lengyelországhoz, Romániához és Csehszlovákiához tartoztak. Lengyelország kötelékébe Kelet-Galícia, Nyugat-Volinj és Nyugat-Polisszia területei kerültek, amelyek 18 előtt zömükben az Osztrák-Magyar Monarchia és az Orosz Birodalom részét képezték. A 19-es Párizsi békekonferencia engedélyezte a lengyeleknek Kelet-Galícia ideiglenes megszállását. 23. március 14-én a nagyhatalmak követeinek tanácsa Kelet-Galíciát Lengyelország részeként ismerte el. A lengyelek megígérték az ukránoknak, hogy szavatolni fogják nemzetiségi jogaikat és autonómiát biztosítanak számukra. Ígéretüket azonban nem tartották be. A helyi önkormányzatok élére lengyeleket neveztek ki, az ukránok nem tölthettek be állami tisztségeket, nem lehettek tisztek a lengyel hadseregben, a rendőrségen, a titkosszolgálatnál. 1920-ban Kelet-Galícia nevét Kelet-Kis-Lengyelországra akarták cserélni. Az ukrán neveket lengyelekkel cserélték fel, a lengyel nyelv kiszorította az ukránt az állami és törvényhozási intézményekből. Sorra zárták be az ukrán iskolákat. 24. július 31-én fogadták el a peremvidék törvényt. A lengyelek a nyugat-ukrajnai, nyugat-belorussziai és litván területeket nevezték keleti peremvidéknek. A helyi lakosság asszimilációja céljából Nyugat-Ukrajnában és Nyugat-Belorussziában kétnyelvű iskolatípust hoztak létre. Az ilyen iskolákban a lengyel nyelv és irodalom mellett lengyelül oktatták Lengyelország történetét, földrajzát. Nyugat-Ukrajnába Lengyelország belső területéről hoztak tanítókat, a nyugat-ukrajnaiakat pedig Lengyelországba irányították. Az ukránok szembeszálltak a lengyelek diszkriminatív politikájával. 21-ben a lengyel hatóságok bezárták a Lvivi Egyetem ukrán tanszékeit. Erre válaszul a Tarasz Sevcsenko Tudományos Társaság kezdeményezésére megalakult a Lvivi Titkos Ukrán Egyetem. Ez 4 éven át 1925-ig működött. Galícia területén tevékenykedett a Ridna Skola, felvilágosító társaság és a Proszvita is. A tudományosság központja a Tarasz Sevcsenko Tudományos Társaság volt, ahol olyan kiváló tudósok tevékenykedtek, mint Volodimir Hnatyuk néprajztudós, Sztyepan Szmalsztocki nyelvész, Kirill Osztudinszki irodalomtörténész, Stanislav Nyisztraszki jogtudós, Mihajlo Voznyák Filaret Kolesna néprajztudós, Vasil Surat pedagógus, költő, műfordító, Iván Horbacsevszki biokémikus. Nyugat-Ukrajna Lengyelország olcsó nyersanyag és munkaerőbázisa, valamint ipari termékei felvevő piaca volt. Az ország területét két részre, A és B kategóriájú tartományra osztották. Az A kategóriához tartoztak a lengyel területek, a B-hez pedig a nyugat-ukrán és nyugat-belarusz vidékek. Az A ország részben a kormány támogatta az ipar fejlődését, a B-ben viszont tudatosan visszafogta, azzal, hogy rendkívül korlátozott számban adtak ki engedélyt iparvállalatok alapításához. A magas vasúti tarifák gátolták az ukrán áruk kijutását a belső lengyel piacokra. Az A kategóriájú régióban összpontosultak a modern ágazatok, az elektronika, a vegyipar, a textilipar, a cukorgyártás. A lengyel gazdasági elnyomással az ukránok úgy szálltak szembe, hogy létrehozták szövetkezeteik szerteágazó hálózatát. Ezt a hitelszövetkezetet a Vidéki Fogyasztási és Kereskedelmi Szövetkezet, a Városi Kereskedelmi Szövetkezet és az Ausztriával, Csehszlovákiával, Svájccal és még Palesztinával is sikeres kereskedelmi forgalmat bonyolító tejtermelők szövetkezete alkották. 21 és 39 között a szövetkezetek száma 580-ról 4000-re növekedett, taglétszámuk pedig elérte a 700 ezer főt. Nyugat-Ukrajnában a nagybirtokok foglalták el az összes földterület 44%-át. Emellett a régióban közel 1 millió halálra ítélt törpebirtok működött, és több mint 5 millióan nem rendelkeztek földdel. Nagy volt a földéség, amit az állam elsősorban az ukrán parasztok rovására próbált megoldani úgy, hogy a földes uraktól kisajátított földekből 445 ezer hektárt az etnikai összetétel felhígítása céljából Nyugat-Ukrajnába telepített lengyel telepesek számára különítettek el. Egy titkos törvényben pedig kimondták az ukránok, a földesúri földeknek csak 5%-át kaphatják meg. Óriási méreteket öltött a munkanélküliség. A nagy válság idején csak Lvivben több mint 30-40 ezren voltak munkanélkül. A munkások 10-14 órát dolgoztak veszélyes körülmények között. 34-ben csak nem 3200 ember vált munkahelyi baleset áldozatává. Elterjedt volt a női és gyermekmunka alkalmazása. A falusiak még nehezebben éltek. Bérüket terményben kapták, és munkával kellett fizetniük a földesúri legelők használatáért, a tél folyamán felvett kölcsönökért. Tifusz és vérhas járványok tizedelték őket. 39-ben a Lvivi vajdaságban megvizsgált parasztok kétharmada TBC-s volt. 19 és 30 között 190 ezeren emigráltak innen Amerikába. helyükre lengyeleket telepítettek. Ezáltal megváltozott a régió nemzetiségi összetétele. Lviv lakosságának például 16%-a volt csupán ukrán, 51%-a lengyel, 32%-a pedig zsidó. Nyugat-Ukrajnát a vallási sokszínűség jellemezte. Galíciában a görög katolikusok voltak túlsúlyban, Volinyban és Polisziában pedig a pravoszlávok. A pravoszlávokat üldözték és megpróbálták katolikus hitre áttéríteni. Lerombolták templomaikat, vagy átadták azokat a katolikusoknak. Viszonylag könnyebb volt a görög katolikusok helyzete. 1925-ben a Vatikán és a lengyel állam között megszületett a konkordátum. Ez szavatolta a görög katolikusok jogait. A görög katolikusok metropolitája Andrei Sheptitsky, a korszak egyik legműveltebb embere volt. Az Ukrán Nemzeti Demokratikus Egyesület 1925-ben jött létre. Első elnöke Dmitro Levitsky volt. Az ukrán függetlenségért és az ukrán állam demokratikus fejlődésért harcolt békés módszerekkel. A náci veszély árnyékában a lengyelek és az Ukrán Nemzeti Demokratikus Egyesület 1935 és 38 között megegyeztek egymással. A lengyelek engedélyezték az ukrán nyelvoktatását, megszüntették a pravoszlávok üldözését. Az ukrán bankok és szövetkezetek könnyebben juthattak hitelhez. Az ukránok lemondtak a lengyelek elleni harcról, a lengyelek pedig az ukránok üldözéséről. A lengyel Szejm alelnöke Vasil Mudrir lett. Az ukrán radikális párt a demokratikus szocializmus eszméjét összekapcsolta az ukrán függetlenség gondolatával. A párt élén 1930-ban bekövetkezett haláláig Lev Baczynski állt, őt Ivan Makuch követte. A pártnak 20 000-es tagsága volt, főleg parasztok, mezőgazdasági munkások, értelmiségiek. A nyugat-ukrajnai kommunista párt 19-ben alakult meg. 23-ban autonóm jogokkal csatlakozott a lengyel kommunista párthoz. Mivel azonban a lengyel kommunista párt illegalitásban volt, így a nyugat-ukrajnai kommunista párt is így működött. Fedőszervként hozta létre a legális ukrán parasztmunkás egyesületet, a Szerrobot. A NEP és az ukránosítás alatt népszerű volt a Szovjet-Ukrajnával való egyesülés gondolata a kommunisták között. A kollektivizáció és különösen az éhínség idején azonban már nem. Az ukrán parasztmunkás egyesületet betiltották, 38-ban pedig a nyugat-ukrajnai kommunista pártot a lengyel kommunista párttal együtt szintén feloszlatták. 1920-ban emigráns Szics lövészek Prágában megalapították az ukrán katonai szervezetet, melynek az volt a feladata, hogy harcot folytasson a lengyel megszálló hatalom ellen. Vezetője Jevhen Konovalec lett. 29. februárjában Bécsben az Ukrán Központi Tanács és a Radikális Diákcsoportok kongresszusán létrejött az Ukrán Nacionalisták Szervezete. Vezetőjévé szintén Jevhen Konovalecet választották. Az Ukrán Nacionalisták Szervezete tevékenységének ideológiai alapja a Dmitro Doncov által kidolgozott integráló nacionalizmus volt. Ez tagadja a liberális értékeket, és határozott tettekre sarkal a nemzeti érdek védelme érdekében. A nemzet az abszolút érték. A függetlenség kivívása a legfőbb cél. A cél elérésének érdekében minden eszköz megengedett. Az ukrán nacionalisták szervezete különböző harci módszereket alkalmazott, de nem állt tőle távol a terror sem. Ukrán nacionalisták gyilkolták meg Lviv lengyel rendőrbiztosát, a lvivi szovjet konzulátus hivatalnokát, de terrorcselekményük áldozata lett a lengyel belügyminiszter is. A terrorcselekmény mögött Stjepan Bandera, az ukrán nacionalisták szervezete lvivi tartományi vezetője állt, valamint Mikola Lebegy. A terrorcselekmény elkövetőit 35-36-ban bíróság elé állították, előbb Varsóban, majd Lvivben, ahol halálra ítélték őket. A halálos ítéletet amnestia alapján életfogytig tartó szabadságvesztésre változtatták. Később Banderát és Lebegyet a Bereza Kartuszka koncentrációs táborba zárták. 38-ban Konovalecet meggyilkolták. Helyét az ukrán nacionalisták szervezete élén Sztyepan Bandera vette át. Az ukrán monarchisták vezetője Vjacheslav Lipinszky volt. Nem értett egyet az integráló nacionalizmus gondolatával, azon a véleményen volt, hogy Ukrajna függetlenségéért minden állampolgár kötelessége küzdeni, nemzeti hovatartozásától függetlenül. Elutasította a kommunisták eszmerendszerét is. Pártot alapított, Állampárti Földművesek Ukrán Szövetsége néven. Bessarábia, azaz a mai Moldova, Hotini, Akkermani és Izmaili járásai Oroszország részét képezték az első világháború előtt, Észak-Bukovina pedig az osztrák-magyar monarchiához tartozott. Mivel mindkét területen jelentős román népesség élt, ezért Románia ezeket a területeket magáénak tartotta. 18-ban megszállta ezeket a járásokat, illetve Észak-Bukovinát. 19. szeptember 11-én a Saint-Germain-i szerződés szentesítette Észak-Bukovina Romániához csatolását. Az Antant vezető államai 1920-ban a Besszarábiai jegyzőkönyvben elismerték Besszarábia bekebelezését is. Észak-Bukovina és Besszarábia területén a románok 18 és 28 között ostromállapotot hirdettek. Felszámolták a régi közigazgatást, és románt vezettek be helyette. A járások élére román prefektusokat neveztek ki. Betiltották az ukrán nyelv használatát, az állami intézményekben csak olyan emberek dolgozhattak, akik tudtak románul. Bezárták az ukrán tannyelvű elemi iskolákat és gimnáziumokat. 18-ban Észak-Bukovinában még 218 ukrán elemiskola működött, 27-ben már egy sem. A Csernyivci Egyetemen megszüntették az ukrán tanszéket. A települések ukrán neveit románra változtatták, megtiltották az ukrán nyelvű könyvek nyomtatását, az ukrán pravoszláv egyházat is a román pátriárkátusnak rendelték alá. 28-ban megszüntették az ostromállapotot, és némileg javítottak az ukrán oktatás helyzetén is. Bukovina és Besszarábia ukrán többségű iskoláiban bevezették az ukrán nyelv oktatását. Az elemi osztályokban heti 8 órában, a felső tagozaton pedig heti 6 órában. 34-ben viszont ezt a rendelkezést visszavonták. A románok Besszarábiát és Észak-Bukovinát gyarmatként kezelték, olcsó nyersanyag és munkaerőforrásnak tartották. Ezeken a vidékeken a kis vállalatok voltak túlsúlyban, ahol többnyire kézi termelés folyt. A tartomány gazdaságában az élelmiszeripar játszotta a vezető szerepet, de foglalkoztak bőrfeldolgozással, szappanfőzéssel, szövéssel és posztókészítéssel is. Nagy volt a munkanélküliség. A munkások nehéz körülmények között dolgoztak és éltek. 1929-ben Romániát is elérte a világválság. 35-re a vállalatok száma a felére csökkent. 1919-ben meghirdették az agrárreformot. Mindössze 70 ezer hektár földet, vagyis a nagy földbirtokok kevesebb, mint egy ötödét parcellázták fel és osztották szét a parasztok között, ami semmire sem volt elég. Az európai országok közül Romániában volt a legalacsonyabb az életszínvonal. Románián belül pedig Észak-Bukovinában és Besszarábiában éltek a legnehezebben az emberek. 37-ben a kenyér ára 50-szerese volt a 14-esnek, a húsé pedig 57-szerese. A fizetések viszont csak 18-szorosukra növekedtek az évtizedek alatt. 31-32-ben 50 ezeren voltak munkanélkül Bukovinában. Besszarábia munkaképes lakosságának csak fele dolgozott. A Románia gazdasága című lap így írt erről a 30-as évek elején. Nem túlzás, ha azt mondjuk, pillanatnyilag a huculság, azaz az alpesi juhtenyésztéssel foglalkozók a kihalás szélére jutottak. 24. szeptember 16-án Besszarábia Tatárbunari körzetében fegyveres felkelés robbant ki. Ebben 6000-en vettek részt. Két napra rá a románok a felkelők ellen bevetették a hadsereget. A harcok egy hétig tartottak, és a tatárbunáriak vereségével értek véget. 25-ben a felkelés résztvevőit bíróság elé állították. Az úgynevezett 500-ak pere során 85 személyt ítéltek börtönbüntetésre. Az ostromállapot idején a politikai pártok be voltak tiltva. A tatárbunári felkelés után némileg enyhült a politikai nyomás. 28 és 29 között viszonylag liberális időszak következett. Ez kedvezett a pártok működésének. 27-ben megalakult az Ukrán Nemzeti Párt. Ez törvényes keretek között működött, és nem utasította el a hatalommal való együttműködést. 29-ben jött létre a Felszabadítás nevű kommunista barát szervezet. Ez a Szovjet-Ukrajnával való egyesülés szükségességét hirdette, de nem volt népszerű az emberek körében. 38 után a politikai pártokat ismét betiltották. Kárpátalja az első világháború előtt az osztrák-magyar monarchiához tartozott. Ez a vidék ősidőktől fogva sok nemzetiségű volt, ahol ruszinok, magyarok, németek, románok, szlovákok éltek egymással békességben. Az első világháború következtében a monarchia felbomlott, így Kárpátalja sorsa is megpecsételődött. A lakosság nagy része Magyarországon szeretett volna élni, de akadtak olyanok is, akik az ukránokhoz vagy a csehekhez húztak. 19. január 21-én Huston a helyi ruszinok 420 küldöttének kongresszusa kihirdette Kárpátalja egyesülését Ukrajnával. A központi ruszin tanács pedig május 8-án Kárpátalja Csehszlovákiához csatolása mellett foglalt állást. Szeptember 11-én a Saint-Germain-i szerződés szentesítette Kárpátalja Csehszlovákia általi bekebelezését és garantálta a vidék autonóm státuszát, amit a csehek viszont csak 38-ban adtak meg. A szerződés értelmében 12.500 négyzetkilométert került Csehszlovákiához, Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros megyékből. Ezt az állapotot rögzítette az 1920. június 4-én aláírt trianoni szerződés is. A vidék hivatalos neve Podkarpatska Rusz lett. A közigazgatást 1922-ig a katonai parancsnokság gyakorolta, ezután a kormányzók kezébe került. A hivatalos nyelv a cseh lett. Kárpátalját ellepték a cseh hivatalnokok. A csehek politikája Kárpátalján sokban különbözött a lengyelek és a románok politikájától, hisz a gyarmatosítás elemeit egyesítette a vidék gazdasági fellendítésével. Az agrárreform következtében 35 ezer föld nélküli paraszt jutott kevéske földhöz. Korszerűsítették az utakat, hidakat, építettek, villamosítottak falvakat. Kárpátalján elsősorban a fafeldolgozó és építőanyagipar fejlődött. Jelentősebb vállalatok voltak a perecsenyi Bentley, a nagybocskói Klotild, a szójvai Beregszentmiklósi Ungvári Mundus bútorgyár, a Munkácsi és a Beregszászi téglagyárak. Minden jelentősebb politikai pártnak, az agrárpártnak, a kommunista pártnak, a néppártnak és a szociáldemokrata pártnak voltak helyi szervezetei Kárpátalján. A ruszinok egy része moszkvofil nézeteket vallott. Ők úgy gondolták, hogy a ruszinság a nagy orosz nép része. és a velük való egyesülésre kell törekedni. Vezetőjük Bródy András volt. Több szervezetet is létrehoztak. A Duchnowitz Társaság például komoly kultúrafelvilágosító munkát folytatott. Moszkvofil nézeteket osztott az Agrárpárt, a Népi Szocialista és a Népi Demokratikus Párt is. A ruszinofilek azt hangoztatták, hogy a ruszinság különálló nép, saját múlttal, jelennel és jövővel. Az ukranofilek annak a véleményüknek adtak hangot, hogy a ruszin nép az ukrán néphez tartozik, ezért vele kell egy államot alkotnia. Volosin Ágoston és a Brascsajko fivérek álltak a mozgalom élén. Szervezetük a Proszvita volt. Az ő nézeteiket vallotta a keresztény néppárt és a néppárt is. 38. október 23-án Kárpátalja autonómiát kapott Csehszlovákia keretei között. Az autonóm kormány vezetője Bródy András lett, őt pedig Volosin Ágoston követte. 38. november 2-án az első bécsi döntés értelmében Ungvár, Munkács, Beregszász Magyarországhoz kerültek. Volosin Ágoston Husztra tette át a Kárpátaljai autonómia központját. 39. januárjában Volosin Ágoston kezdeményezésére megalakult az Ukrán Nemzeti Egyesülés. Ennek célja a szuverén kárpátaljai ukrán állam létrehozása volt. 38. február 13-án választásokat tartottak Kárpát-Ukrajna parlamentjébe, a Szoimba. Ennek március 15-i ülésén az Ukrán Nemzeti Egyesülés kezdeményezésére meghirdették Kárpát-Ukrajna önállóságát. Elnökévé Volosin Ágostont választották meg. 39. március 14-én az első bécsi döntésre alapozva a magyar csapatok megkezdték Kárpátalja visszafoglalását. Március 16-án Huszt alatt a Krasznepolén megütköztek a kárpáti Szicssel, amely nem tudta megállítani a magyarok előrenyomulását. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok az ukránok lakta területek 30-as évekbeli történetének áttekintésében. Péntek este 9 óra lévén, szokásomnak megfelelően a hétvégét ezennel ünnepélyesen elrendelem.